Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor.
Az Orbán kormánynak a nagy trükkje volt az, hogy megnevezték, hogy ki a felelős azért a szarért, ami van. És nem ők azok, sosem ők azok egyébként. Tehát ilyen, olyan konzervatív kormányt, amelyik ennyire nem vállalt felelősséget semmiért, amit csinált volna. Donald Trump idézte az amerikai választások előtt egy nappal a világ legkirályabb politikai mondatát, amit egyébként Orbánra is rá lehetne húzni. Ugye kérdezték tőle, hogy mekkora szerepe van a félidős választások eredményében, és a Trump azt mondta, hogy ha jól szerepelnek, akkor természetesen minden érdem az enyém, de hogyha rosszul szerepelnek, akkor nem gondolom, hogy engem kéne érte hibáztatni.
Na, szerettem volna ma komoly maradni az amerikai választással, annak ránk gyakorolt hatásával, valamint a Liu testvérek elveszítésével foglalkozni, de Kerner Zsolt és Nagy Gergely Miklós leszavazott. Ők ketten kecskézni akarnak és ársapkázni. Ráadásul időközben lemondott az Orbán kormány legfontosabb miniszterének egyike, Palkovics László, és ő sem hagyható le az étlapról. Már most puszilok minden nézőt is hallgatott, én Nagy József vagyok, és ahogy már az imént említettem, Nagy Gergely Miklós és Kerner Zsolt ül még itt a stúdióban. Na szóval Palkovics, ársapkas kecske, Zsolt egyetlen képbe foglalta e három témát. Nagyjából azt írta a közös chatcsoportunkba, a számtalan mondén is itt nem idézhető poém mellett, amiben egyébként Miklós is kivette a részét. Idézem, vén Palkovics is megnyalja a hatósági áras sót. Szóval akkor kezdjünk Palkovics Lászlóval, aki ugye önszántából távozik az ipari, technológiai és ipari miniszteri állásából. Azt követően, hogy tárcájától elkerül az energiaügy. Ma reggeli cikkünkben, melyet három jeles kollégánk jegyzett, azt írják, mostanra lett tele abból, hogy a hozzá tartozó stratégiailag fontos területeket szép lassan kiszervezik alóla. Állítólag már azt is sérelmezte, hogy a közlekedés fejlesztés egy nagy csomagja Lázár Jánoshoz került a kormány átalakítás során, miközben a felsőoktatás és az innováció Csák János tárcájának kötött ki, sőt Rogán Antal irányítása alá is kerültek át tőle szervezeti egységek, de a kaput azt tetteben áll, hogy a kormányzati energetikai portfólióból mind többen kértek és kaptak részt. Palkovicsnak különösen fájó volt megélni az új kormánytag, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter terjeszkedését, aki egyedi stílusban nyomul, és akárcsak annak idején az MNB alelnökeként érezteti a többiekkel a szellemi fölényét. Na szóval, Palkovics, mit szóltok?
Térjünk vissza oda, hogy mennyire igaz az, hogy ugyanannyira igaz, hogy a Palkovics az Orbán kormány legfontosabb minisztere, mint hogy én kértem, hogy kecskézzünk végül.
Hát azért majd akkor nyilvánosságra hozom majd a kecskés, nem? Ajaj. Kecskés chat folyamunkat, de akkor maradjunk a Palkovicsnál tényleg.
Hát így felszínen, mielőtt belemennék abba, hogy Palkovics mi volt egykor, így hatalmi szempontból is mára mi lett, nekem az jutott először eszembe, amikor ennek a lemondásnak a körülményei így kezdtek megjelenni a sajtóba, hogy ez egy nagyon, nagyon fura lemondás, és ilyenre a 2010 óta emlékeim szerint nem volt példa. Tehát, hogy úgy mond le egy miniszter, hogy nem lemondatják, nem valakire lecserélik, hanem önszántából. Hogyha emlékeztek, 2011-ben ez a történet már lejátszódott részben, ezt akkor a 444 írta meg, amikor állítólag Palkovics felajánlotta a lemondását Orbánnak. Orbán viszont nem fogadta el.
2021-re meg gondolsz.
11 éves cikkeket hivatkozó lefejből.
Nem, 21. Köszönöm a
2014 óta van Palkovics egyébként Orbán Viktor szolgálatában, erre majd még később vissza.
Igen, hogy először államtitkár volt, aztán miniszter, és hogy 2021-ben ő állítólag felajánlotta a lemondását, Orbán viszont akkor helyre utasította, és azt mondta, hogy ezt felejts el. Ezt körülbelül most idéztem ebből a cikkből, és akkor a Palkovics akkor vette ezt az üzenetet, és akkor visszaállt a sorba. Most, ha ennek a cikknek a tényanyaga valós, akkor ehhez képest most történt egy komoly fordulat, hogy Palkovicsot most már nem lehetett visszaterelni a sorba, és szerintem ez annyiból különös, hogy ugye azt szoktuk képzelni, hogy a kormány, meg a NER, meg a Fidesz világában Orbán Viktor mindenható, de most, hogy egy olyan eset történik, amikor úgy tűnik, hogy nem, illetve nem mindenben mindenható, azaz nem mindenható. Tehát, hogy ez láthatóan meglephette, vagy némileg váratlanul érhette a kormányt, vagy a kormányfőt. Ugye azt nem tudjuk, hogy azért nem jelentik be hivatalosan a lemondást, mert ugye most már ez a harmadik napja, hogy tudjuk ezt a lemondást, ugye szerdán kezdett ez a történet csírázni, és ugye Navracsis Tibor a Telexnek elismerte, majd fél perc múlva már próbált ebből az elismerésből egy picit így hátrálni, tehát hogy e körül van valami furcsaság, tehát hogy ez nyilván megtörtént, hiszen senki se cáfolja, ám de a bejelentés, a hivatalos bejelentés nem történt meg. Ugye ezt nem tudjuk, hogy azért, mert utódot keresnek, és még nincs meg az utód, vagy egyszerűen a Palkovics minisztériumot annyira szét fogják szedni, és szétosztják majd a többiek között. Erről majd beszéljünk, hogy itt hatalmi szempontból milyen hátsó folyamatok lehetnek. De hogy az ebből a szempontból biztosan érdekes, és ennek a történetnek a egyediségét jelzi, hogy ezt nem Orbán Viktor döntötte el, legalábbis a lemondást, lehet, hogy a mögött, vagy a lemondást kiváltó folyamatokra nyilván az engedélyt, vagy az áldást nyilván Orbán és nem adta ki, vagy Orbánnak nem volt ellenére, hogy így ez a Palkovics világ így szétszivárogjon. De hát most látunk egy ilyen hallgatást, meg egy ilyen csendet a kormányban, ami érdekes. Akkor, főleg, ha egy miniszter...
Beszéljünk a kormány struktúra, meg a személyzeti változásokról hosszabban, de azért előtte várjuk el azt a szállt, amit Gergő Miklós vetett fel. Ugye az, hogy azért Palkovics egy különleges figurája az Orbán kormányoknak. Ő nem a párti karrierjének a csúcsán érkezett be a kormányzatba, előbb államtitkárként, később pedig miniszterként, hanem komoly potentátként az MTA rendes tagja, a gépészmérnök, egy nagy cégnek volt a magyarországi vezetője. Én magam még annak idején nagyon sok éve interjúztam őt, és akkor, amikor éppen belépett ebbe a rendszerbe, 14-ben, akkor arról beszélt, hogy 150 millió forintos éves fizetése van, és tényleg Új-Delhitől Torontóig repül keresztül kasul a világban, és ő ezt hagyta ott, és amikor feltettem neki azt a kérdést, hogy miért, az volt rá a válasz, mert ő azt gondolja, hogy ő már tartott, hogy a tudását kamatoztathatná az ország érdekében. Tehát van benne egy ilyen értelmiségi, nemzetjobbítási szándék, és ugye volt mögött egzisztencia, ami egzisztencia nyilván a politikától függetlenül megmaradt neki. Tehát ő megtehette azt, hogy idézőben hisztizett 2021-ben, és most megtehette azt, amikor ugye azt mondta, hogy
nem erre
lapunk forrásai szerint, hogy egyrészt nem erre szerződtem, másrészt pedig így maradna egy ilyen három könnyű napos munka nekem a minisztérium élén, a megcsonkított minisztérium élén, és akkor én itt nem fogom ezt benyelni, hogy felmossák velem a padlót.
Ez egyrészt, hogy mennyire furcsa olyat látni, hogy olyan minisztert látni az Orbán kormányban, akinek ugye nem ez a teljes egzisztenciája. Tehát az eleve egy ilyen most már megszokott dolog nálunk egyébként. Vannak máshol is ezzel problémák, például a briteknél egy csomó politikai probléma jön abból, hogy ezek az arcok egyszerűen ebből keresnek a legjobban, és ott a megyei képviselők is sokkal jobban keresnek, mint hogyha kiesnek a politikából. Tehát tök nehéz valami olyan pótlót találni, amivel mondjuk ugyanazon a színvonalon, ugyanabban az iskolába járhatod a gyerekedet utána. És hogy a Palkovics az nem egy ilyen figura, meg nem állami hátszélből kizárólag állami hátszerből gazdagodott meg, nem az van, hogy így bekamuzott találmányokat magának, meg ezzel.
Kire gondolsz?
Ne nevesítsük. Akinek nem mondhatjuk ki a nevét, a Rogán Antal egyébként, aki ugye híres feltaláló. Szóval, hogy ez egy érdekes jelenség, szerintem, hogy valaki így egzisztenciálisan nem annyira függ a kormánytól, és egyébként akár még szakmailag se. Tehát, hogy ki gondolhatja azt, hogy a kormányon kívüli munka az egy szakmailag magasabb szintű kihívást jelentett, ami egyébként a legtöbb esetben ezzel a kormányon szerintem így van. Azért nem a legmagasabb szintű kihívások jelentkeznek ebben a kormányban. De ugye a Palkovicsnak a státusz az eddig is ilyen sajátos volt a kormányon belül, ugye neki nem kellett például beleállni a izomból ebbe a migránshozásba se, semmilyen aktuálpolitikai üzenetbe, hogy vannak ilyen tírek a kormányban, ilyen szintek, hogy kit mire használnak, és akkor vannak a hétköznapi akciófigurák, akiknek kormányzati üzeneteket kell folyamatosan ismételgetni, és akkor van egy pár ember, akit így felmentenek az alól, hogy ezekben a napi politikai harcokba beleálljanak, Pinter Sándor, de nem hallod őket folyamatosan. Hát, tehát nem kell elmondani.
Más szinten, ugye gondoljatok csak bele, azért mégiscsak Palkovics volt az, aki megcsinált, az MTA rendes tagjaként megcsinálta azt, hogy kiszervezte a felét a Magyar Tudományos Akadémiának, a kutatóhálózatokat kivitte ugye
az
akadémia alól, elvette a függetlenségét, majd egy évvel később ő volt az, aki beterjesztette azt a törvényt, ami alapján magyar kutatók kikerültek a közalkalmazotti státuszból, és ezzel tényleg ő volt a legfeketeseggőbb abban a körben, tehát neki is voltak ilyen kötelező.
Ez feladatmegoldás, tehát ez tök más, mint a napi politikai üzenetek ismételgetése. Ő ott egy megoldó ember volt, neki volt egy feladat, amit, és kifejezetten az volt, hogy a kellemetlen feladatokat oldotta meg, az egy sokkal
magasabb. Amivel tán egyet sem értett.
Igen, és ugye a Pintér is a kellemetlen feladatokat oldja meg elvileg, hiszen nem véletlenül csapták hozzá az oktatást akkor, amikor az igazán kellemetlenné vált.
Itt most be kell tegyek egy zárulat, a héten hétfő jelent meg az én tollamból egy Frany Tamás interjú Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ezt a részét egyébként, ha nem is Palkovics, de Palkovicsot is elég hosszasan taglaltuk zárójelbe zárva.
Na, én ezzel csak azt akartam mondani, hogy ez egy másik szint, mint mondjuk a Varga Judité, akinek a munkaköre az gyakorlatilag abból áll, hogy Facebook posztokban az aktuális napi politikai üzenetet viszonylag fegyelmezetten kommunikálja, és több más ilyen miniszter van. A Palkovics az ennél magasabb szint volt, és ezért is kifejezetten érdekes az ő lemondás. Ugye az Orbán, ez a kormányzati struktúra, ez egy azért tök érdekes dolog, főleg ebben a kormányban, a sokadik Orbán kormányban, most van a legfeszítőbb ellentét sorozat a kormány tagjai között. Ugye az Orbán most azt csinálta, szeretem úgy is játszani azzal, hogy minden hatalom tőle eredeztethető, nincsen senkinek hatalmi bázisa, amire építhet, és ezért mindenki függ tőle. Viszont egymástól nem függenek az emberek, és akkor szeret azzal játszani, hogy a fontosabb embereit folyamatosan versenyezteti pozícióra. Ugye ez volt a híres Lázár-Rogán párharcnál is, amit ugye Rogán Antal nyert meg. Akkor most úgy tűnik, hogy volt egyébként egy Pintér-Rogán párharc is, hiszen a titkosszolgálatok felügyelete az ugye Rogán Antalhoz került.
Meg és a sima liftesztetés, Lázs Navracsics. Lehetne zsorolni ezeket.
Igen, és akkor most beemelt egy csomó ilyen régi nagyvadat, meg a fiatal akcióhősöket is az izébe, kormányba, és akkor itt próbálja ezt az ilyen centrális, az uradalmi rendszert úgy működtetni, hogy ezek az emberek folyamatos versenyben legyenek és rettegésben egymással szemben, és kizárólag tőle függjön mindenki hatalmi szempontból. És ő azt szereti látványosan, hogyha ezekkel ő legozhat, és nincsenek külső befolyások. És engem ez, egyébként ez a Lázárra emlékeztet valamennyire ez az egész ügy, amikor valakinek az egóját sérti az, hogy a hatalma a feladatai nagy részét elveszik.
Hiszen melózni akar és hatalmat akar, de nem arról van szó, hogy
tényleg,
igen, de ugye a többség mégiscsak olyan, hogy elkezdte valamikor egy sima fideszesként, aztán lett belőle választókerületi valaki, aztán elnök, aztán képviselő, önkormányzati országgyűlési befér, és akkor tényleg az van, hogy egy feladat végrehajtó. De ezek, vannak jó néhányan, meg voltak is Navracsics, Lázár, Stumpf, most éppen Palkovics, még lehetne pár ilyen embert mondani, nekik van gondolata, van koncepciója, van valami
országvíziója. Nem misztifikáljuk azért túl szerintem a Palkovicsot. Igen, egyébként igazad van részben, de ettől függetlenül ugye a hatalom, meg a politika, az itt szinten túl ugyanúgy működik, és önmagáért való. Tehát ezek az emberek ugyanazt akarják megtartani a hatalmat. Egy politikus meg akarja tartani a hatalmat. Akkor is, hogyha van gondolatod, tök érdekes egyébként a Borgen című sorozat nagyon érdekes ebből a szempontból, ott mondják a legjobb, hogy a legjóindulatúbb és legötlettelibb politikusok is hogy válnak a hatalom önmagáért valóságának az áldozatává. Mindegy, ezt részletben bezártam, tehát hogy...
Fölírtam, Morgan.
Úgy csatlakoznék rá, hogy tehát egy picit a... Igen, a Palkovicsnak az arcélét így a távozásában még, amikor így emlékszünk rá pár napig, mert szerintem Palkovicsnál szóra így nem sokáig fogunk emlékezni.
De még visszaszerinted?
Valahogy?
Nem fog visszajönni, mint Lázár Navracsics is,
tudom,
a többi?
Nem tudom, de akkor meg az egy másik történet lesz. Tehát ugye azt mondjuk el, hogy a hírek meg a belső történetek szerint egy nagyon kemény tárgyaló partner, nagyon-nagyon durva tárgyalási eszközökkel él, ugye a szemeserebben, hogyha a legdurvább dolgot kell megtennie, tehát egy igaz ilyen kegyetlen végrehajtó portréra sejlik fel több róla szóló írásban, vagy történetben, tehát nem az a szívbajos fickó, akinek azért a bűnrajstromához a CEU-nak az eltávoztatását mindenképpen tegyük hozzá, még ha ez nyilvánvalóan egy magas politikai cél volt az Orbán kormánynak, azért azt ő menedzselte le, ahogy egyébként ugye az egyetemek alapítványba való szervezését is, tehát hogy azért ezt a két ügyet mindenképpen említsük meg még az MTA mellett. Most a politika, igen, a Palkovicsnál ez szerintem biztosan jól látható, és ugye itt tök érdekes, hogy a Lázárt mondjátok, a Navracsicsot, akiknél ugye picit ez a hasonló történet eljátszott, ugye, hogy egyszerre úgy hirtelen nagyon nagyok lettek, nagyon sok feladatot, meg hatalmat, meg pénzt is kaptak. Ugye a Palkovicsnak az egyik nagy fájdalma volt, hogy pont másfél évvel ezelőtt, hogy ezek az uniós források, vagy azoknak egy része elkerült tőle, vagy el lett tőle véve, hogy
részben pont a Navracsics család egyébként. Ami
így van, és hogy ugye nagyon sok feladatot kaptak, tényleg a lemondásról szóló cikkünkben a Spirk József és a Bitadani írásából elkezdték felsorolni, hogy 2018-ban milyen feladatokat kapott a Palkovics, milyen területeket, és az egy ilyen külön bekezdés volt, teljesen irreális, hogy mennyi minden tartozott hozzá. Hogy ez úgy csatlakozik a Lázár Navracsicsról, hogy ugye van egy, létrehoz az Orbán egy ilyen nagy embert, most ezt idézőjelbe, vagy egy ilyen nagy erőközpontot, és az ugye pont, amit a Zsolt mondott, hogy a hatalom természete, vagy a politika belső mozgásai, vagy törvényei szerint, ugye, főleg ugye, hogyha más tényezők is ott vannak körülötte, akik mondjuk ugyanolyan ambiciózusak, mint mondjuk Rogán, vagy Lázár, hogy ez a nagy egység, így ez a nagy monolit, hogy elkezd valahogy leolvadni, és akkor ez ilyen szereplőknek egy idő után tele lesz ezzel a hócipője, és akkor valahogy kihúzzák, kibekkelik, vagy hát most, mint a Palkovics lemondanak. Az ő történetéhez szerintem azt még mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy ugye ő pont ez, tehát hogy nem ugye ő nem politikus, hanem ugye ez a hátország nélküli ilyen szakértő, vagy szakértőből lett politikus, tehát hogy pont ezek a belső kavarások, meg ezek a politikának ezek a, igen, ez a lobby, ez nem tudom, hogy egyébként ezt hogy gyakorolta, vagy mennyire volt ez tőle idegen. Ebben nyilván a Lázár vagy a Rogán ebben sokkal mesteribb.
Hát de úgy, mert, hogy még Nagy Márton is, ugye? Hogy ugye a lobbizás
az a következő fejezet, Nagy Márton a következő fejezet. Ugye Palkovicsnál nem kellett ezt tudni, lehet, hogy tudta, nem kellett ezt tudnia, mert Orbán fölemelte, megcsinálta, megmutatta, hogy ő a nagy ember. Tehát onnantól az Orbán szavával szemben nem lehetett mit lobbizni.
Igen, csak az érdekes, és ez az, amit nem fog valószínűleg sose kiderülni, hogy amikor ezek a területek így kezdenek elkerülni tőled, és te nem akarod, hogy elkerüljön, hogy akkor ott mondjuk igen, annál a karmelitánál abba a szobába, vagy az, amit lehet tenni olyankor.
Vannak egyébként, akik ezt ügyesebben kezelik ebben a kormányban, akik ilyen tovább tudnak nagy emberek lenni, mint a Rogán, Pintér, Szijjártó, ezek a figurák. Bocs, hogy belevágtam a szavadba.
Nem, én nagyjából be is fejeztem ezt.
Tehát, hogy ezek az arcok valahogy ezt ügyesen kezelik, pedig egyébként pont ez az átalakítás, ez például a Szijjártó minisztériumát is érinteni fogja, hiszen hogyha létrehoznak egy energetika politikával foglalkozó minisztériumot, akkor oda nemzetközi energiabeszerzések ügye is oda kerülhet, ami jelenleg Szijjártó Péternél van, aki pedig stabilan talán a legerősebb és legfüggetlenebb minisztere ennek a kormánynak, az Orbántól.
Bocsánat, csak egy gondolatot hagyva várjak el a Zsoltra, hogy ami még érdekes ebben az egész Palkovics történetben, pont a lemondás meg a hallgatás mellett, hogy ugye itt úgy tűnik, és most nem akarom a Jóskának a szövegét
elvenni,
mert úgyis ez lesz a következő, hogy itt van valami átszervezés, vagy valami átrendeződés a háttérben. Ez tök érdekes, alig bő fél évvel vagyunk a választás után, hát ilyen sem nagyon szokott lenni. Tehát, hogy nem ilyenkor szoktak miniszterek távozni, nem ilyenkor szoktak új minisztériumokat létrehozni. Szóval ez is, ebbe is van valami furcsaság.
A fő téma most valószínűleg az, hogy kell egy Orbán Viktor belátta, derül ki, ami most már emlegetettok nyomozó cikkünkből, Orbán Viktor belátta, vagy azt gondolja, hogy szükség van energiaügyben egy külön álló minisztériumra. Ebben változik a struktúra, ez az energiaügyi minisztérium, ez most a Palkovicsnak, a minisztériumnak a csonkján fog létrejönni, vagy ez a minisztérium megszűnik, és lesz egy új minisztérium, illetve hogy az új energiaügyi minisztérium hogyan érinti más tárcák, például Szijjártónak a külügyi és külgazdasági tárcáját, ahol most ugye ott van a paksi atomerő bővítés, és honnan mit visznek be oda, ezt még nem tudni, és én az elején beszélt erről Miki, hogy vajon mi az oka annak, hogy egyelőre nem tudni, hogy még nincs hivatalos jelzés arról, hogy Palkovics felmondott, hogy azt nem tudja még Orbán valószínűleg, vagy még nem döntött el, hogy milyen struktúrában fog ez megszületni, és akkor kik lesznek adott területeknek az urai. Ugye a mi oknyomozóink is azt derítette ki, hogy a Szijjártó minisztériumában még nem tudják, hogy mi lesz Paksa, és a Lázár János vezette építésügyi tárcánál sem tudnak biztosat arról, hogy az általános közlekedés politikai feladatokkal bővülnek ki a közlekedés fejlesztési hatáskörük.
Hát de igen,
a hírek.
Épp azért nem tudnak biztosat, mert ugye ez teljesen váratlan volt az Orbán számára. Tehát valószínűleg ezt nem így találták ki. Fölmerül a kérdés akkor, hogy valóban szükség van-e energiapolitikai minisztériumra. Ugye a pletykák szerint ezt a Lantos Csaba vezetheti, aki hátország alapján valamennyire hasonló karakter egyébként a Palkovicshoz.
Van neki agya.
Hát, hogy volt korábban vezető szerepben, mondjuk a METnél is, ami ugye energetikai szempontból azért egy ilyen erősen kérdéses hely. Igazából az merül föl, hogy valóban szükség van-e egy energetikai minisztériumra. Egy csomóan azt mondják, hogy nem, mert hogy ugye a részterületek is annyira jól vannak leszabályozva, mindenre vannak létező hatóságok, hogy nem feltétlenül kell egy olyan közös intézmény, ami ezeket összerántja, mert hogy egyébként működnek a paksi bővítést kivéve ebben az esetben, de ugye azt is most vette át egy új, a korábbinál elvileg potensebb szereplő, Szijjártó Péter, és ugye Süli Jánost is hát ráébresztették, hogy neki távoznia kell ebből a kormányból, és akkor ez elvileg egy jobban, vagy ilyen jobban pörgő dolog lehetne, és akkor itt fölmerül ugye a Nagy Mártonnak az ötlete, hogy valójában ugye egyetlen politikai üzenete lehet csak az Orbán számára egy energetikai minisztériumnak, ő azt mondja, hogy ennek a mostani kihívásokkal teli kornak a legnagyobb kihívása mindközül az az energetika, és ezért erre külön minisztériumot kell szentelni. Magyarországon még soha semmi nem működött attól jobban, hogy külön minisztériumot szenteltek neki. Egyébként rosszabbul se, tehát nem ettől függ, ez csak egy politikai jelzés, vagy pedig egy hatalmi központ építése. Hogy ez kinek a hatalmi központja lesz pontosan, feltételezhetjük egyébként, hogy a Nagy Márton valamit profitál ebből, hogyha már ő javasolta ennek az előrehozását, vagy valamilyen, nem tudom, négydimenziós sakkal valahol máshol lát ő előretörési lehetőséget ebből az egészből. De egyébként korábban is volt már a napi politika, meg az ilyen kihívásokkal teli kor olyan hatásra az Orbánra, ami miatt nem úgy módosította a kormány összetételet, hogy szerette volna. Ugye minden egyes Orbán kormányban fél időben volt csere. Tehát ő fél időben szeret cserélni, a kormányalakításkor 2 évre megkapja mindenki a feladatait, fél időben pedig újra gondolják, és akkor elkezdenek készülni a választásokra azzal a gárdával, akit akkor kinevez.
És most a válság hozta ezt elő?
Hát ugye az előzőben például a Kásler, akihez tartozott egy csomó olyan dolog, amit érintett a koronavírus, a Káslert ő nem tudta leváltani. Tehát hogy valószínűleg a Kásler 2 évvel hamarabb ott, elment volna már.
Igen, de ott félretolták lényegében a Káslert a Covid alatt, mert látszott, hogy teljesen alkalmatlan.
Igen, de nem tudta lecserélni. Tehát hogy egyszerűen nem engedhette meg magának, hogy a válság közepén, vagy a járvány közepén lecseréli. Ahogy az se engedheti meg feltétlenül, hogy akkor cserél minisztert, amikor botrányai vannak annak a miniszternek, mert akkor az...
Azt jelenteni, hogy az ellenzék belepofázhat a kormány alakításba.
Igen.
A kormány összetételébe.
Is. Ami szerintem egyébként megint egy tök jó kérdés, hogyha valaki a minimális gyengeséget sem engedheti meg magának, akkor az valójában erős embere.
De ez hát, vagy csak ez a látszat.
Vagy csak ez egy politikai filozófiai kérdés valószínűleg inkább, de...
Hát a politikában valószínűleg a látszat sokkal többet számít.
Van valóság. Egy olyan látszat is egyébként, hogy Orbán Viktor szinte politikai karrierje óta, legalábbis miniszterelnök, az első miniszterelnöksége óta, 98 óta, rendre beleszeret valakibe. Lehet, hogy ez csak ezt a képet fölrajzolja, és valójában ez nincs. Akibe beleszeretett, évekig futtatja, betol alá hatalmi erőközpontokat, aztán villámgyorsan leváltja. Ugye a Kásler is ilyen volt, Lázár is ilyen volt, Navracsics is ilyen volt, bizonyos szempontból Palkovics is ilyen volt, és most látható a Nagy Márton kap egy ilyen szerepet, és a kormánysajtóban is azt érezni, hogy hopp, itt az új erős ember, okos ember. Ugye mi is írtuk a szövegben, hogy ő már annyira erős, annyira okos ember, hogy érzékelteti is a többiek felé, akár Palkovics felé is az ő szellemi felsőbbségét.
Csak ez ilyen nagyon finom eufemizmus arra, hogy valaki seggfej.
Melyik?
Hát ugye Nagy Mártonról egyszerűen, véletlenül is akarom perbekeverni magamat ebben a podcastban, de azért a történetek alapján, amiket Nagy Mártonról leírtak, az a legelső dolog, ami kiderül belőle, hogy nem akarsz ezzel az emberrel inni, nem akarsz vele együtt dolgozni, nem akarsz főnökkel lenni, nem akarsz ezek szerint egy kormányba sülni.
Szerintem ő se akar veled együtt inni, meg veled egy kormányban.
De pedig velem sokkal kellemesebb inni, mint vele egyébként.
Ja, de ezt ugye jól érzékelem, hogy most Nagy Márton az új Liebling, vagy legalábbis az, akit Lieblingként festenek nem, meg a narancsos
egy. Inkább igen. Azt mondanám, vagy azt érzem, hogy tehát az Orbánnak ilyen érzelm, hogy ebben neki ilyen érzelmei lennének, ezt én inkább valami fajta technikai, meg hatalmi megfontolásnak gondolnám. Lehet, hogy egyszerűen valahogy alkatilag szereti így leosztani a kártyákat, vagy a feladatokat, de én szerintem ebbe ilyen érzelem nincsen. Ezek azok a dolgok, ugye itt ezt többször mondtuk, hogy mennyire jó lenne a Orbánnal rendes interjúkat készíteni.
Rendesen inni vele egyet, igen.
Igen, mondjuk tulajdonképpen az is érdekes lenne, de hogy...
Soha nem lesz Nagy Márton interjúnk, soha.
Ezek után?
Igen.
Én a Navracsicsról sem mondtam olyan jókat korábban, és végig is lett Navracsics interjúnk, de...
Bocs, Gergő. Miki.
Hogy ez elképesztően érdekes, hogy ezek a belső játszmák, azok nyilván erről Orbán soha nem beszélne őszintén, és szerintem nem csak a nyilvánosságban nem beszélne őszintén, de még a legbelsőbb körökben sem.
Én gondolom, tudnék vinni annyi pálinkát szerintem.
Igen, meg a nem tudom, a századik kérdés. De lehet, hogy már mondana egy olyan mondatot, amiből már lehetne valamire következni.
Azt már nem értenénk, mert annyira összakadna nyelven, mire addig eljutna a gátlások feloldásában.
Igen. Ez az energiaügyi minisztérium, nekem ez nagyon sok sebből vérzik, szóval én ezt nem nagyon látom, hogy ezt... Tehát én azt látom, hogy a Szijjártó ezt a paksi dolgot az orosz vonal miatt is rettenetesen akarja. Szerintem ez neki nagy... Tehát az, hogy a sűrítől azt elvették, és bekerült vagy elkerült a külügyhöz. Én nem hiszem, hogy ezt a Szijjártó el akarná engedni, főleg nem néhány hónap után. Az, hogy csináljanak egy energiaügyi minisztériumot, amiben nincs benne a Paks 2 bővítés, az meg nekem nagyon furcsa.
Ugye nem csak az van nála, bocsánat, hanem minden külföldi energiabeszerzés.
Hát igen. Tehát hogy ha innen meg az következik, hogy valahogy a Szijjártót megvágnák, az meg szerintem az is egy nagyon furcsa kanyar lenne ebbe a történetbe. Ugye, ha csinálnak egy ilyen minisztériumot, ez a lehetőség tulajdonképpen fennáll, sőt, adja is magát, hogy akkor valahogy oda gravitáljanak a dolgok, de akkor ez meg a Szijjártó kivételezett helyzetének lehetne egy ilyen karcolás.
Vagy tök logikus lenne egyébként, tehát soha senkit nem hagy túl sokáig. És most Szijjártó ugye az erős ember, még emlegetik Orbán Viktor leendő
hát 2030-50-60-80
utáni
utódjaként. Igen. Azt szoktuk ebbe a...
Aki eddig úgy emlékeztek mondjuk Rogán Antal esetére még baromi régen, az utána azonnal végre. Amint abban a pozícióban felpercegte magát, vagy felpercegődött, akár a Rogán, akár később mondjuk a Lázár, hogy ő lehet az utód, abban a pillanatban vége volt, és ment vissza egy elejjebb.
Hát ne zárjuk ki azt se, hogy mondjuk a Szijjártót, tehát hogy azért van potenciálisan arra is lehetőség, ugye régebben is voltak ilyen plegykák, hogy Szijjártó kaphat másik feladatkört a kormányban, ennél akár fontosabbat is. Egyébként a külügyminiszteri poszt az általában nem a legnehezebb ezekben a kormányokban, de nagyon jól lehet vele reprezentálni.
Mit tudom én, valahol átadnak egy fészert ott Magyarország határain belül, azt mindig Szijjártó Péter adja át, és benne van az esti...
Nem, de igen, de a Szijjártó ezt nagyon jól is csinálja. Én csak azt mondom, hogy nem kizárt az, hogy hogy ugye az Orbán számára a politikai mozgásteret jelentene pont akkor, amikor beszorult egy olyan pozícióba, ami kezd szerintem egyre kellemetlenebbé válni. Ez az ilyen korlátlan orosz pártiság. Ennek a jelképe egyértelműen a Szijjártó. Hogyha azt feltételezzük, hogy az Orbán tényleg bízik abban, hogy ennek a konfliktusnak az lehet a vége, hogy valamilyen módon Oroszország nyer hosszú távon, akkor gondolhatja azt, hogy ezt a szállat nem engedheti el már csak jelképes okokból sem. Viszont egyre kevesebb olyan jel van, ami arra mutatna, hogy ezt a konfliktust hosszú távon Oroszország nyeri meg, vagy jön ki belőle jól, és egyre inkább az látszik, amit egyébként nagyon régóta mondunk, hogy az a fajta ilyen piacközpontú stratégiai mozgástér, ami a kisállamoknak van szövetségi rendszerek között, mondjuk itt a Nyugat és a Kelet között, az egyre inkább a gazdasági alapú megközelítésről elkezd a biztonságpolitikai alapú megközelítés felé menni. Tehát eddig tolerálták az, hogyha te így nyúlkáltál a autoriter Kelet felé, és próbáltál onnan pénzt szerezni, most viszont egyre inkább a Nyugat, és leginkább az Egyesült Államok, de egyre inkább az Európai Unió is, a biztonságpolitika felől közelíti meg ezt, és azt gondolja, hogy ő számára nemzetbiztonsági szempontból veszélyes, hogyha a szövetségi rendszer egyik tagja elkezd kifelé nyúlkálni. És ezeket egyre inkább úgy néz ki, és már jó ideje úgy néz ki, hogy ezeket megpróbálják visszavágni majd. És épp ezért is éleződik annyira ez a konfliktus, amiben Orbán egyre nyugatpertibb, hogyha beszélgettetek ilyen külföldi elemzőkkel, meg figurákkal, vagy átlag emberekkel, akkor nem tudom, Orbán gyakorlatilag ilyen Hitler képben látják már, ami ugye objektíven sem. Tehát hogy nem olyan az Orbán valójában, meg nem úgy működik az Orbán rendszer, mint hogy ők azt látják. Meg nem úgy van a viszonya Oroszország felé sem, mint hogy ők azt látják. Viszont ennek a kiéleződésnek nem csak az az alapja, hogy Orbán Viktor egyre orosz barátabb, mert ez se igaz, hanem az az alapja, hogy a másik oldal élezi a választás szükségességét, és kényszeríti ki azt, hogy mindenki a táboron belül befelé forduljon, és ne kifelé. És ebből ez egy szűkített mozgásteret ad az Orbánnak. Ha békülni akar, ez a klasszik két lépés előre, egy lépés vissza, akkor mondjuk más feladatot tud adni a Szijjártónak, aki amikor más izékkal foglalkozik, és akkor kevésbé látszik ez az orosz párti arcél ennek a kormánynak. Ez csak egy ilyen lehetőség. Nem azt mondom, hogy ez fog történni, mert nem utal rá jel, hogy lecserélik a Szijjártót is, csak hogy ez például opció lenne, hogyha az energiaügyet meg az orosz ügyeket elveszik.
Nem orosz párti az Orbán kormány, ezt gondolod?
Nem, én nem gondolom, hogy az Orbán. Én azt gondolom, hogy Szijjártó Péter nagyon jó baráti kapcsolatot ápol az oroszokkal. Azt is feltételezem, hogy akár van arra is esély, hogy Orbán Viktort valamilyen politikai, nem tudom, gyanús dologgal fogják esetleg az oroszok, de szerintem az orosz párti politika az nem erről szól. Erről szerintem beszéltünk meg korábban, szerintem az orosz párti politika arról szól, hogy az Orbán nem áldoz be az éppen másfelé fújó szelek miatt hirtelen szövetségi kapcsolatokat, és nagyon sok energia meg pénz ment abba, hogy Oroszország feléjük nyissanak, meg Kína feléjük nyissanak, és ez nem fogja eldobni az első adandó alkalommal. Ez az egyik ok. A másik ok az, hogy a keleti autoriter rendszerektől sokkal könnyebb olyan módon pénzt és forrás szerezni, hogy ők nem szólnak bele utána a jogállami kérdésekben magabban, hogy ez a forrás pontosan kinél köt ki, tehát könnyebb lopni belőle. A harmadik pedig az, hogy van ez a mozgástér elmélete az Orbánnak arról, hogy hogyan kell egy kis országnak lavírozni a nagy hatalmak között, ami részben egy tök jogos ötlet, és ennek az egyik eleme Oroszország.
De ez nem meríti ki az orosz pártiságnak a fogalmát? Az a kulturális károkozás, amit ebben a, most bocsánat, a pátoszért meg a nagy szavakért, amit ebben a nemzetben elkövet azáltal, hogy áthangolja az országot, az ország jelentős részét már áthangolta a nyugat pártiságtól az orosz pártiság felé, aminek ugye a szimbóluma ez a mostani bombás plakát, miközben Oroszország bombázza szó szerint Ukrajnát, aközben a magyar embereket egy bombát mintázó plakáttal bombázza Orbán Viktor, amiben arról beszél, hogy a brüsszeli szankciók tönkretesznek bennünket.
Én nem felmenteni akarom.
Ez nem orosz pártiság?
Nálam atlantistább embert keveset találni szerintem.
És tolerálisabbat is, mint látjuk.
Talán ebben a podcastban én vagyok innen a legatlantistább ilyen kritikátlanul, de nem akarom morálisan fölmenteni, ez szerintem is visszataszító, főleg mondjuk most az új Ukrajnának szánt EU-s támogatással szembeni vétófenyegetés, azt találom igazán visszataszítónak. Én csak azt mondom, hogy szerintem mi lehet-e mögött. Tehát, hogy érted, miért vagy orosz párti, hogy te ideológiailag azt gondolod, hogy az-e a jobb rendszer, És szerintem ebbe ezt azért nem feltétlenül gondolják így. Van erről egy csomó. Ez lehet, hogy kövér.
Azért ezen is volna fogás egyébként.
De szerintem valószínűleg azért az Orbánt én okosabb embernek tartom annál, hogy azt gondolja, hogy Oroszország egy jobb hely, mint az egy.
Hanyatló nyugat, és akkor közben pedig a türkökkel
pacsik. Ja, de aztán meg mégis, hogyha Varga Judit elmegy New Yorkba, akkor úgy fotózkodik az Lex and the City feliratokkal a Lexington Avenue előtt. Gondolom Nizsnyi Novgorodban nem csinálna ezt. Tehát, hogy érted, látszik rajta, hogy elvezi, hogy mehetemben lehet.
Orbán meg a türkökkel parolázik éppen ugyanezekben a napokban.
Ja, de nyaralni nem oda megy, nem tudom.
Hanem Horvátország.
Ami a nyugat.
Nálam ez már erősen orosz pártiság, hogyha a lóvé miatt csinálja ezt, meg a hatalom megtartása miatt, vagy a mozgástértágítása miatt, szerintem akkor is ez komoly kulturális károkozás is. Erőteljesen orosz pártiság, de valószínűleg az orosz pártiság definíciójának a határai vannak máshol nálad is. Igen, nem? De majd Miklós igazságot tesz köztünk.
Hát ezt azért nem vennék egy ekkora keresztet akarom, hogy köztetek igazságot tegyek.
Mármint ortodox keresztet, vagy vatikáni
hát
keresztet.
Hát igen, pont itt akartam kezdeni a gondolatomat, hogy nem akar, nem is tudom, hogy mit mondtad a Zsoltot, hogy nem akar olyan lenni, mint a Putyin, vagy nem irigyli azt, vagy nem akar ezt az Oroszországot. Én ebben bizonyos szempontból nem vagyok annyira biztos, szerintem itt azért vannak olyan kulturális, meg ilyen identitásbeli dolgok, amik, bár nem menjünk el nagyon ebbe az irányba, mert szerintem ez nem is annyira érdekes. De ami nagyon...
Más autokrácia, de ami, hát demokrácia, hát igen,
részleges felszámolása. A tradicionalizmus, a vallás, a hatékony politikai vezetés.
A buzizás.
A globalizmusnak a totális elutasítása.
Hanyatló nyugat,
meg mit tudom én, szóval ezek a
nüanszok, tényleg ez nagyon hosszú, de hogy nagyon sok különbség van abban, ahogy mondjuk ők látják.
De ez szerintem csak azt akartam mondani.
Lengyelország is. Tehát, és az egy tök más rendszer. Tehát Lengyelországra is lehet ezt mondani, nem csak Oroszországra.
De hogy ez biztos vonzó az Orbánnak, és ez ha a Putyin kép, biztos lehet ilyen nagyon jó tanulmányokat, lehetne nagyon jó tanulmányokat írni, hogy a Putyin kép mondjuk a kormánypárti, meg a közmédiában az 2010 óta hogy alakul, és hogy milyen értékeket tulajdonítanak Putyinnak ezeknek a csatornáknak a követőjük. Biztos azt mondják, hogy hát abban az országban nem tudom, hagyományok vannak, nem lehet, nem tudom, mindent csinálni, azért vannak bizonyos korlátok, most nem menjünk bele, hogy ez mekkora hazugság, meg hogy ott mit lehet csinálni Oroszországban, meg mit nem, de hogy ez a kép él Oroszországban, és szerintem ebben van valami fajta ízlésbeli vonzódás a Putyin felé, miközben nyilván, ami itt is már sokszor elhangzik, hogy hova megyünk nyaralni, hogy Oroszországba vagy nyugatra, akkor 10-ből 10-re mindenki nyugatra megy.
Én vagyok az egyetlen, aki Oroszországba menne egyébként, és én
tényleg az atlantista ért.
De hova menné? Moszkvába, Szentpétervárra? Nem az igazi Oroszország.
Mind a kettőre egyébként nem, hát a Szibéria iszonyú jó hely, kamcsot keres, nagyon szívesen elmenné.
Gulág.
Ez az a legszomorúbb ebben az egészben, hogy egy
kulturális érdeklődésből mennél oda.
Tuvára.
Igen, de nem pihenni mennél oda, meg nem, hanem valami fajta más.
Én hegyi Karabagban is, meg Odesszában is, ezért van mindegy. Dolgozni voltam mind a két helyen egyébként, de hogy pihentető.
Hegyi Karabagban, mit dolgoztál vajon, ezt nem akarom tudni.
Hát nem olvastad a három hosszú cikkemet Hegyi Karabagról, igen. Ajánlom őket egyébként, bár most már elég régiek, de...
Annak idén olvastam. Na, rohan az idő, azért ásapkázzunk, ha már kecskézni nem igen lesz majd időnk. Ugye mostanáig 8 alapvető élelmiszerem volt ársapka, ehhez most még 2 hozzájön. Az MS tojás és a kései krumpli is felkerült a hatóság. Nem? Tessék?
5, nem? Mert én megtok zavarni, hogy most van 7 ársapkás termék, nem?
Én 8-ról tudtam, de akkor majd megszámolom, és akkor majd pontosítom. Én 8-ról tudtam, és sőt, ráadásul hol hallottam, a Raskónak volt most, amit egyébként szintén ajánlok, Raskó György volt benne a Baka kollégánál az eheti Della című podcastban, ugye ebben a stúdióban. Az én helyemre ült a Raskó egyébként, és akkor így most én autentikusan idézem az ő szavait. És ő emlékeim szerint 8 ilyen termékről beszélt, amihez most még 2 hozzájön, az MS tojásval, mint az emberi fogyasztásra való krumpli, és azt kell még tudni, hogy az árat 2022. szeptember 30-ai állapot szerint rögzíti a kormány, legalább az idei év végéig, és ugye azt tudjuk, hogy az ársapka az főszabály szerint olyan élelmiszerekre alkalmazandó, amely éves alapon legalább 40%-kal drágult, és előállítható Magyarországon, ugye ez mind a tojásra, mind a burgonyára igaz. Más kérdés, akár erre is kiterhetünk majd, hogy ugye tojásból és burgonyából is behozunk, importálunk.
Ami ellen ugye legutóbb a Gulyás Gergely pont személyesen kelt ki, hogy ugye azok a típusú, és az uniós ársapka kapcsán, hogy azok a típusú ársapkák, ahol importáljuk a terméket, amire hatóságjelet vettünk be, azok szinte nem működhetnek. Mondja ezt úgy, hogy előtte ugye a benzinre, amiből szintén importálunk, kivettetek én majd utána erre, de...
Mert ezek az élelmiszer ársapkák olyan nagyon működnek.
Na szóval, hogy...
Ugye igazából arra a célra, amit ő mondott, arra szerintem egyébként működnek.
Ha csak krumplit meg tojást.
Igen, de ugye nem az a cél, hogy az inflációt lemondják, meg nem az a cél, hogy az átlag családnak lejjebb nyomják a fogyasztói kosarát, hanem az a cél, hogy legyenek olyan ételek, amiket a legszegényebbek is meg tudnak venni, és legyen 5 olyan dolog, ami nem drágul ki senkinek az izébe. Most persze ez is kérdés, hogy ez működik, szerintem erre a célra egy fokkal jobban működik, mint bármi másra. Mindezt, nagyon megértővök minden orbáni politikaizével kapcsolatban.
Nehezemre esik közbeszólni.
Egy atlantista hegyi Karabakban MS tojást zabál, ez Kernel Zsoltról ma felrajzolt képünk.
Nem, szerintem erre jó. Nyilván az ársapkák én sem gondolom, hogy működnének. Hogyha működnének, nem 20% lenne az infláció. Alapvető hülyeség.
Az élelmiszer infláció az elmúlt egy évben, Kraskót idézem ismételten, 38%, ami 2,5-szerese az Európai Uniós átlagnak, és közel 2-szerese még a lengyel meg a cseh értéknek is.
Ez egy rossz technika, tehát nem, mondjuk ki, tehát ez az ársapka az élelmiszerekre nem...
Milyen szempontból nem, rossz? Politikailag hát, rossz, vagy gazdaságilag? Bennem szunnyadó Pető Péter most azt kiabálná, hogy politikailag jó.
Én ezt próbáltam az előbb mondani.
Ugye valóban több szintje van. Van a politikai kommunikáció, hogy ezt ugye lehet kommunikálni, és akkor ebből a Fidesz ki tudja tenni, hogy megvédjük az embereket, ami természetesen egy illúzió, ez nem így van, mert jó, igen, nyilván ismerjük a kutatásokat, csak azt mondom, ha te elmész bevásárolni, és mondjuk nem csak krumplit veszel, meg tojást, meg
csirke mellett és étolajat.
Igen, meg ugye, hogyha ezeket meg tudod egyáltalán venni, mert például abból a nagyon olcsó tejből én, amióta rátették az ársapkát, én nem láttam olyan tejet azokon a helyeken, ahol így vásárolni szoktam. Tehát, hogy itt azért megint az is van, hogy nehogy a tojásból hiány legyen egy időkán.
Amiből eleve hiány volt.
Igen, tehát, hogy van egy olyan hatása is, ugye, hogy ezekből aztán így elkezd hiány lenni. A hiány ugye az meg egy nagy történet a magyar közgazdaságban. A 80-as évek óta ennek ilyen elméleti megalapozottsága van. Szóval csak azt mondom, hogy egyrészt, tehát gazdaságilag a hiányhoz vezet, abban a pillanatban, hogy azt mondják, hogy a tojás azt akkor itt be kell fogyasztani, az az ár akkor egy picit nem tudom, meg fog jelenni majd a pesto mártáson egy picit, vagy nem tudom, ezt most csak ezt mondom, példát
mondtam. Ezt pesto-ban megjelent egyébként, az én nagy pesto-vásárló vagyok, és az
hogy,
is durván a kétszeres
életvágó. Hogy máshol, de hát nézd meg, könyörgöm, nézd meg a kenyér árát, nézd meg a margarin árát, hát egyszer a trappista sajt, nem tudom, csak most mondok neki, de nagyjából tényleg minden, tehát hol van
a... Mosókor, mondta a Raskó ugyanitt, a nagy áruházláncok betolják ugye azokba a termékekbe.
És akkor még nem beszéltünk az Ice Tash Monsterről, amiből nem csak hiány van, de hogyha van, akkor is kétszer annyiba kerül. A kedvenc italom, a Ice Tash Monster energiai.
Pető Péter már legyék volt volna itt lenne a stúdióban.
Pető lefordult volna a veszékéről, de hogy ez a hiány is van belőle, és duplára drágult.
Na de hogy
én vagyok az egyetlen,
hogy azt mondjuk, hogy azt mondod, hogy ennek van politikai haszna, oké, de másfelől meg a kiskereskedelemre, a te pénztárcádra, ez nem hat jól. Tehát, hogy igen, abban a pillanatban csak ezt az 5 terméket veszed, de ilyen ember nincs Magyarországon, akkor ez a dolog valami megtakarítással járhat. De abban a pillanatban, hogy már elkezdesz lenni, és itt mondok még egy olyan szempontot, és tudom, hogy ez már, hogy is mondjam, ez egy ilyen luxusigény. Tehát szerintem az nem jó, ha az embereket arra szoktatjuk, vagy ha az állam azt mondja neki, oké, válság van, ez mondjuk így bizonyos értelemben ez alól adhat, hogy egyétek állandóan ugyanazt. Tehát szerintem ez egy nem
egy olyan luxus ezeket vanunk, mint az egészséges táplálkozás, meg hát alapvető, ahhoz individumnak kell tekinteni az embert, hogy ilyenekkel foglalkoznám egy masszának, ami...
Igen, de tehát csak ez egy olyan...
Erről beszélgettünk,
olyan szempontot mondtam még, hogy szerintem ez miért rossz, amellett, hogy szerintem ez az égvilágon nem ér semmit. Tehát én azt gondolom, hogyha elmész bevásárolni, és hogyha nem is veszel, nem tudom, nem akkor az a kosár, hogy nem tudom, hetente 50 ezer forintot vásárolsz, hanem nem tudom, tízezreket fizetsz a végén. Ezek a végén én egész biztos vagyok benne, de hát ugye nincsenek ilyen kutatások, mert ez egy ilyen kutathatatlan izé, hogy ez igazából nem számít. Ez ugye valami fajta politikai tőke a léleknek, hogy akkor mondják, hogy megvédjük izé, de valójában ez...
De szerintem arra sem jó, hogy hadd védjem meg az előző álláspontomat, hogy én azt mondtam, hogy az, amit a Gulyás Gergely most mondott, az a cél, arra lehet a legalkalmasabb még a hatósági erre, ezen kívül semmi más nem, de szerintem a politikai cél az nem az, hogy, és nagyjából sosem az egyébként az Orbán kormányok alatt, hogy valamilyen módon segítsük a legelesettebbeket, hanem a politikai cél az az, hogy a kormány egy cselekvő valaminek tűnjön, ami menedzseri, ami kezeli ezt az egészet. Ennek ugye vannak veszélyei, mert minél többször benne nyúlsz a gazdaság normális működésébe, ráadásul minél dilettánsabb módon nyúlsz bele, annál könnyebb lesz később dilettáns módon belenyúlni, aminek hát látjuk egyébként ez az, ami most volt, az 10 évnyi gazdaságpolitikának a visszaütése, hogy nem folytatunk ciklikus gazdaságpolitikát, akkor is ezerrel nyomtuk a gázt, amikor már nem jött annyi, meg látszott, hogy szar lesz, nem tettünk félre semmit. Ez csak tényleg a legalapvetőbb dolgokban is félre van ez értve. A hatóságért teljesen fölösleges, viszont ugye arra azt magyarázza, hogy a kormány cselekszik, és valamit kezd ezzel a helyzettel. Szerintem a legtraumatikusabb dolog a mai Magyarországon, hogyha valaki nem gondolkozik azon, hogy mit csinálunk Ukrajnával, akkor a legtraumatikusabb dolog az, hogyha valaki elmegy bevásárolni. Mert érted, nem 20%-kal drágultak az árak, mindenki lehet, hogy nem 20%-kal, hát háromszor annyit fizetünk egy átlagos bevásárlásra.
Ma már stresszes bemenni egy bevásárlásra, egy ABC-re. Nézed, hogy mennyibe kerül, nem tudom, hogy múlt hét óta mennyit emelkedett. Ez kifejezetten stresszes vásárolni.
De erre mondja Orbán Viktor azt, hogy én, vagy mondhatják az ő szavazói, hogy Orbán Viktor legalább ennyit megtett értünk, amit a komcsik biztos nem tettek volna meg, hogy hatósági árral megvédett bennünket, egyébként pedig nem Orbán Viktor tehet erre az egész szarról, hanem a háború. Ez a két mondat van felírva az égre, amit az imént említettem, és a többi az politikailag nem számít. A többi az, ezzel a két mondattal kimagyarázható.
Szerintem a hatóságért az kevésbé működik ebben a helyzetben, mert ott hiába tűnik potensnek a kormány, hogyha egy idő után nincs eredménye annak, amit csinál, már pedig nincs eredménye. Szerintem sokkal jobban működik az, hogyha külső ízekre fogják. Tehát az Orbán kormánynak a nagy trükkje volt az, hogy megnevezték, hogy ki a felelős azért a szarért, ami van. És nem ők azok, sosem ők azok egyébként. Tehát ilyen, olyan konzervatív kormányt, amelyik ennyire nem vállalt felelősséget semmiért, amit csinált volna. Donald Trump idézte az amerikai választások előtt egy nappal a világ legkirályabb politikai mondatát, amit egyébként Orbánra is rá lehetne húzni. Ugye kérdezték tőle, hogy mekkora szerepe van a félidős választások eredményében, és a Trump azt mondta, hogy ha jól szerepelnek, akkor természetesen minden érdem az enyém, de hogyha rosszul szerepelnek, akkor nem gondolom, hogy engem kéne érte hibáztatni. És az Orbánék is ezt gondolják nagyjából mindenről, csak Trump kimondja őszintén, de hogy az egyetlen, ami működik ebből, szerintem az, hogy más, hogy megmondják, hogy ki a felelős. Még hogyha az is úgy hazugság, ahogy van.
A szerdai bejelentésnél, hogy hány ársapka lesz, ott már tettünk téteket, hogy 2, 3, 4, 5, én azt hittem, hogy több lesz. És egyébként az az érdekes, ugye, hogy nem lett több, és ebből azért lehet bizonyos következtetéseket levonni. Tehát, hogy nyilván az ciki lett volna, ha azt mondják, hogy tojás, hogy ezt az egyet. De valószínűleg 2-nél már többet mert nem mertek leásapkázni, mert hogy ez kurva veszélyes.
Hát és ugye, amikor rá is kérdeztünk erre, amin elkezdett gúnyolódni a Gulyás, hogy amikor megkérdeztem tőle, ugye, hogy tejtermékekre miért nincs, és akkor ott mondta, hogy hát a tejre van, de hát én megnézem tényleg Gulyás Gergelytől, hogy ott neki a vajat köpülni a másfeles ársapkás tejből. Ez nem ugyanaz a kategória. És utána viszont a harmadik visszakérdezésre természetesen válaszolt is rendesen, ahogy szokta, és azt mondta, hogy tejtermékekre és a sajtra azért nem vezetek be hatósági eret, mert olyanra akarnak bevezetni, amiből kevésbé valószínű, hogy hiány alakul ki emiatt. Tehát még a kormány is azt gondolja, hogyha a tejtermékekre és a sajtra ársapkát vezetne be, akkor abból brutális hiány lenne.
Egyébként ezek az ásapkák sem annyira brutálisak, mint ami elsőre tűnik. Ugye a szeptember 30-án állapot a tojás esetében 25, a krumplinál pedig 10%-os árcsökkenés jelent, hiszen az összes ilyen ásapkás termék már jóval korábban kezdett el drágulni, és a drágulásnak ugye egyébként az oka, amiről már mi is beszéltünk, hogy ezekből a termékekből noha valamikor Magyarország exportőr volt, itt most jelentős részben külföldről kell behozni, ami ugye ebből is kinő az, hogy torzul a piac attól, hogy nem teljes egészében Magyarországon megtermelt termékeket fogyasztunk. De hogy még egy mondat a Raskóra, jött kérdezte itt a Baka, hogy a magyar élelmiszer infláció 38-40%-os szemben az uniós átlag, amihez képest 2,5-szereset, ugye ez a magyar élelmiszer infláció, de szép mondat volt. És két okot mondott Raskó erre. Az egyik az a forint gyöngülés. Ugye egy év alatt az euróval szemben 18-19%-ot, a dollárral szemben 40%-ot gyengült a forint, és ugye mivel Magyarország nyitott gazdaság, sok export, sok import, ez keményen rányomja a hatását a magyar élelmiszerára. Eközben például a cseheket mondta, ott a cseh korona 5%-ot gyengült ennyi idő alatt az euróval szemben, és a lengyeleké sokkal szerényebb, a zloty sokkal szerényebben gyengült, mint a forint. A másik fők pedig, mondja Raskó, a kormány kampány költekezése a választási kampányban a lakosság felé mintegy 2000 milliárd forint, ami ugye egyrészt tett egy inflációs nyomást az élelmiszeriparra, ugye az is emelt, akinek nem kellett volna emelni amúgy, mert mondták, hogy fel kell szállni az inflációs vonatra, most lehet elfogadtatni a vásárlóval az emelkedő árakat. Ugye a magyar pedig a plusz pénzből költött, bespájzott leginkább egyébként ilyen ársapkás termékekből, és ahogy már mondtam, az ásapkás termékeken elszenvedett veszteséget a kereskedők rátolták a többi termékre, tehát ugyanaz a pénz bejött a nap végén a kasszába, csak a mosóporra fizetett ki, meg a Zsolt a különböző illatú energiaitalokra, és akkor...
Abszolút. De egyébként erre a Gulyás ugye azt mondta, hogy valójában ez a kisboltok nem engedhetik meg maguknak, a nagyboltoknál meg árverseny van.
És a kisbolt bezár.
Igen, a kisboltokat elvileg támogatják, és emiatt, de most nem akarok Gulyás Gergelyen, nyilván egyébként hülyeség, hiszen minden hülyeség ebből az egészben tért. Tehát az a óriási szerencséjük, hogy a magyarok nem mennek nyugatra meg sehova. Tehát elmész Olaszország, elmész Portugáliába. Hát bagóért adnak kaját, konkrétan minden sokkal olcsóbb, mint itt. És nem vásárlőrő paritáson mérve olcsóbb, hanem konkrétan a reál árban olcsóbb. Tehát te kimész Portugáliába, és abból a fizetésből, amit itt kapsz, azért több kaját tudsz venni ott, mint itt.
De az egyszerű válasz már elmondtam én is erre. Ugye a forint gyengülése 2010-ben 200, amikor Orbán Viktor ugye bejött kétharmaddal, 2010-ben, tehát 10-ből 12 évvel ezelőtt az euró 265 forintért vásárolattad meg, most meg 400 nem tudom mennyi, de volt, hogy már 430-ig felfutottunk. Ugye ez nem tud nem megjelenni azért. Ugye ez leértékeli a mi munkánkat 60-70-80%-kal, a mi munkabérünket leértékeli, annyival drágában veszed meg a kaját, meg egyébként minden mást is. A kaját különösen a korábban már említett okok miatt.
Szerintem jók vagyunk.
Na, hát jó van. Akkor időnközben lejárt. Az utolsó témánk ugye a kecske, az megmaradt, meg a káposzta, és azt most akkor elengedjük, és ezzel valószínűleg számos büntetést és haragos olvasói e-mailtől szabadulunk meg, mert hogy nem fogunk csúnyán beszélni és csúnya szavakat idézni. A stúdióban akkor csúnya szavak helyett Nagy Gergely Miklós, Kernel Zsolt és Nagy József puszilja a hallgatókat és a nézőket.
Hát csak a magad nem végül beszél.
Ez a 3/3, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.